Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, ma félig meddig filmes témánk lesz, ugyanis két női filmrendezővel is fogunk beszélgetni. Arról, amit már a korábbi adásainkban felhoztunk témaként, hogy meglehetősen férfias szakmáról van szó, és elég nehéz érvényesülni nőként ebben a szakmában, vagy legalábbis jobban meg kell azért dolgozni, hogy az embert komolyan vegyék. Ugye eleve szerintem már ugye az egy fontos tényező, hogy rendezőnek lenni az egy vezetői szerep, tehát az kell hozzá, hogy az embert komolyan vegyék, és hogy hát ugye hallgassanak arra, amit mond, de szerintem már amíg az ember eljut idáig, az egy rögös út, erről majd fognak mesélni az interjú alanyaink. Nem tudom, te találkoztál Gellért ezzel a témával így a filmes munkáid során?
Folyamatosan találkozom vele, mármint, hogy dolgozom is ezzel a témakörrel, meg hát leginkább azért, mert hogy azért ez most egy nagyon divatos, vagy egy nagyon mai téma. Főként, hogyha azt vesszük, mert ugye egy ilyen témában nyilván mindig a nemzetközi trendek azok, amik meghatározóak, és hát hogyha az előző mozis nyarat vesszük, vagy az előző mozis évet vesszük, azért ott történtek olyan dolgok, amik a női filmrendezők történetében hát mindenféleképpen mérföldkőnek számítanak. Úgyhogy most elsősorban természetesen a Barbie sikerére gondolok, Greta Gerwig filmjére, igazából nő még ilyen sikeres blockbustert nem rendezett, hogyha mindenféle jelöléseket is belevesszük, tehát most már Hollywoodban legalábbis elkezd úgy kinézni ez a dolog, hogy most már nem az az elsődleges feltétlenül, nem az az elsődleges szenzáció egy ilyen hírrel kapcsolatban, hogy a filmnek a rendezője nő, hanem hogy a női fókusz, vagy az, amit egy nő hozzá tud tenni akár egy szórakoztató filmhez, az hát mennyire unikális, vagy mennyire egyedi. Tehát igazából a Barbie-ból ezért is lett siker. Nálunk egyébként, hogyha a magyar filmtörténetet vesszük, valóban, ha nem is napokig, de hosszan tudjuk sorolni ugye a Gyarmati Lívia, Enyedi Ildikó, Mészáros Márta, a női rendezőket, akik nagyon meghatározóak, és nagyon különleges, csak magukra jellemző hangvételben készítették, meg készítik a filmjeiket, és a fiatalabb generációnál meg valóban azt látni, hogy ha nem is akadály talanabbul készítik a filmeket, de már sokkal nagyobbak a lehetőségeik, vagy én azt gondolom, hogy sokkal inkább mernek is, ez majd szerintem kiderül az interjú alanyainkkal való beszélgetésből is, hogy kevésbé bizonytalanok, vagy kevésbé érzik azt, hogy másoktól függ az ő sikerük, mert valóban, ahogy te is mondtad, ugye a filmrendezés az egy rendkívül felelősségteljes dolog, és leginkább azért, mert egyrészt egy mozgóképes víziót megvalósítani, az egy nagyon nehéz dolog, ugyanakkor megint egy nagyon nagy csapatot kell irányítani, de hát Ez szerintem, mint oly sokszor, ahogy más témákban is már mondtam, sokkal inkább egyéniségfüggő, mint nem függő. Nyilván a mások, a munkatársak, vagy a külvilág reakciója az egy másik kérdés, meg az is, hogy hogyan kezeli a női filmes, vagy a filmes, aki nő egyébként ezeket a helyzeteket.
Ebből a szempontból szerintem valamelyest az én szakmám, vagy a televíziós része a szakmámnak is egy érdekes dolog, hogy ugye szerkesztő meg riporter, az nagyon sokszor nő. Az úgy rendben is van, de mondjuk a stábok, akikkel dolgozunk, ők többségében férfiak, nagyon ritka a női operatőr, technikus meg pláne női technikussal még nem is találkoztam. Én egyébként még nem is forgattam női operatőrrel, de tudom, hogy vannak egy páran. És egy érdekes felállás az, hogy ez egy ilyen elfogadott dolog, és nyilvánvalóan a televízió sokkal egyszerűbb, mint a film, tehát hogy nem ezért akarok párhuzamot vonni. Viszont az egy érdekes dolog, hogy szerkesztő riporterként amúgy én vagyok az, aki megmondom, hogy ez az anyag miről szól, én milyen vágóképet szeretnék kérni itt és ott, mit csináljunk. Én mondjuk kevésbé vagyok, tehát hogy én sokkal jobban megbízom a kollégákban annál, mint hogy ilyen nagyon erőszakosan rájuk nyomjam a saját véleményemet, és én ezt egy ilyen csapatmunkának gondolom, meg elismerem az ő technikai tudásukat, meg a képlátásukat, meg stb. De például velem volt egyszer olyan, hogy egy borzasztó ilyen doku-realityt forgattunk. Nem is szeretnék erről hosszasabban beszélni, mert ez egy sötét foltja a pályafutásomnak, és ott volt arról szó, hogyha ilyen, hát angolul volt minden úgy, hogy ilyen szerkesztőszerű, rendezőasszisztensszerű beosztásban voltunk, de arról volt szó, hogy ha ez így megy tovább, akkor lehet belőlünk rendező. De most mindegy, tehát, hogy tényleg itt azt képzeld el, hogy egy ilyen bábeli zűrzavarban, ahol mindenki más nyelvet beszélt, görögök voltak, szerbek, horvátok, meg ugye magyar nem profi színészek, szereplők, hogy ebben kellett úgy valahol rendet tenni, és hogy voltak olyan jelenetek, amit bent a szerkesztőségben, ott az irodaházban vettünk föl, és így hallották a főnökeim, hogy én hogy csinálom, és behívattak utána, hogy hát nagyon ígéretes vagyok, és hogy így lehetnék rendező, de hát egy baj van velem, hogy én nem kiabálok. És akkor így néztem ilyen, teljesen ilyen tágra nyílt szemekkel, hogy de hát mit nem vagy, miért kéne nekem?
De szakmailag miért? Indokolt.
Nekik ez volt az elvárás, most azt nem tudom, hogy ebben a szerepet játszott-e az, hogy nő vagyok, az tény, hogy ott a férfi rendezők is kiabáltak, meg tudom, hogy még a horvát kollégáim is mondták, hogy kiabáljak, mert csak úgy lehet rendet rakni. Hát mondom, én azért hiszek abban, hogy lehet, hogy nem csak úgy lehet rendet rakni, hogyha az ember üvölt. Úgyhogy így nem lettem ott rendező.
De hogyha azt mondtad volna, hogy kiabálok, rendben, akkor rendező lettél
nem
volna?
Tudom, vagy nem tudom.
Hova kanyarodott ez a beszélgetés?
Nem tudom, azóta se derült ki, de az biztos, hogy nem kiabáltam, mert nekem ez nem is megy, tehát hogy én nem tudok így kommunikálni, vagy ha annyira fölidegesítenek, akkor kiabálok, de hát ha nem vagyok ideges, csak úgy közölni szeretnék valamit.
A férfi rendezők közül sem mindenki kiabál, vagy tehát ahány művész, annyiféle mentalitás, annyiféle stílus, meg igazából szerintem egy jó rendezőnek nem is kell. Ez egy kicsit olyan, mint nem tudom én, egy jó vezérigazgató, hogy akkor jó a vezér, hogyha akik alatta vannak, a beosztottak, azok olyan emberek, akik ha nem is robotpilótaként, de konkrét beavatkozás nélkül is tudják, hogy mit szeret a főnök, és igazából erről keveset beszélünk, de egy filmforgatás is nagyjából ilyesmi, főként egy hollywoodi filmnek a forgatása, természetesen a legtöbb rendező a legtöbb jelenet felvételénél ott van, meg instruálja a színészeket, meg beállítja a jelenetet, meg nagyon komolyan egyeztet az operatőrrel, de maga a rendszer az úgy van kitalálva, ugye van a second unit intézménye, ugye a másod stáb, akik olyan jeleneteket forgatnak, amik nem feltétlenül igénylik a rendező jelenlétét. Szóval, hogy egy jó vezér, vagy egy jó rendező, az szerintem abban is megnyilvánulhat, vagy abból is le lehet vonni ezt a következtetést, hogy jól végzi a szakmáját, hogy annyira markáns a világa, meg annyira egyértelmű, annyira jól át tudja adni a saját stábjának azt, hogy ő mit akar, hogy igazából, ha nem is nélküle is üzemel ez az egész, de szinte majdnem. Tehát amikor arra gondolunk, hogy a 80 pluszos emberek micsoda filmeket csinálnak mostanában, mint a Ridley Scott, meg ugye a 90 pluszos emberek is, mint a Clint Eastwood, akkor érdemes arra gondolni, hogy persze az tök jó, meg ők ezt valóban meg is rendezik, de hogy van mögöttük egy nagyon erős csapat, és az, hogy van mögöttük egy csapat, így is Ridley Scott filmnek látszik, meg Clint Eastwood filmnek látszik, az minősíti magát a rendezőt is, csak nem feltétlenül olyan értelemben, mint ahogy erre először gondolunk. Szóval bonyolultabb dolog ez szerintem annál, mint hogy valaki attól lesz jó, hogy kiabál, vagy attól, hogy nem.
Meg hát az rég rossz, hogy megfélemlítés az a fegyver vagy eszköz, amivel el lehet érni azt, hogy mindenki úgy dolgozzon, ahogy kell, mert azért én nem tudom, szerintem a kiabálás, nyilvánvalóan van az a pont, vagy hogyha ha ellenszegülnek, vagy nem azt csinálják, vagy nem tudom, akkor nyilván az ember van, hogy kiabál, de hogy alapvetően az legyen valakinek az eszköze, hogy a munkáját mindenki úgy végezze, ahogy ő azt jónak gondolja, ezt a kiabálással éri el, azt szerintem úgy nem feltétlenül oké.
Hát általában egyébként ez úgy szokott lenni, hogy a stáb az nem azért marad ott egy rendező mellett, mert az kiabál, hanem épp hogy annak ellenére. Tehát például a Giuseppe Tornatore-val kapcsolatban van az a híres történet, hogy minden egyes film után, ezt a Koltai Lajos is mesélte, aki ugye fotografálta nem egy filmjét, a Malénát, meg az óceánjáró zongorista legendáját, hogy a Tornatore minden egyes filmje után a stáb szinte megesküszik arra, hogy ezzel a csávóval soha többé nem fognak dolgozni, és ezt nagyon komolyan gondolják, de amint fölhívja őket, meg amint elkezdik összeverbuválni az új filmhez a csapatot, azonnal mindenki jelentkezik, mert a végeredmény az meggyőzi őket. Tehát, hogy vannak agresszív rendezők valóban, de ők szerintem ezt nem úgy fogják föl, hogy ez egy iskola, hogy akkor ezt így kell csinálni, hanem hát nehéz emberek, ezek az úgynevezett nehéz emberek, akik adott esetben lehetnek zsenik is.
Akkor hallgassunk meg egy női rendezőt arról, hogy ő például szokott-e kiabálni. Szilágyi Fanni filmrendező a vendégünk, és Fanni, úgy zártuk le az előző beszélgetésünket Gellértel, hogy vajon egy rendező és általában egy női rendező kiabál-e? Ez feladat-e? Tartozik-e?
Mert hogy arról beszéltünk, nem voltál itt, hogy a Bori régen csinált egy tévés munkát, ahol a főnökei azt mondták neki, hogy lehetne akár rendező is, de az a baj, hogy nem kiabál. És akkor erről beszélgettünk, hogy
koncepció.
Igen, hogy vajon az egy létező rendezői skill-e, hogy kiabál a rendező. Hoztunk fel példákat is, és végül egyébként arra a konklúzióra jutottunk, hogy nem. De
nem
mondtuk,
tudok,
hogy megkérdezzük tőled.
Én nem tudok kiabálni, nem is szoktam. De tudok olyan rendezőket, akik kiabálnak, meg nőket is, akik kiabálnak, de szerintem ez annyi, hogy nagyon sok embernek kell az akaratodat eljuttatni, nagyon rövid időn belül erre tök egyszerű módszer ordítani. Egyébként lehet, hogy én is alkalmaznám, hogyha így valahogy, nem tudom, elérhető lenne ez a funkció, de nem vagyok így beállítva. Nem kellett még kiabálnom. Lehet, hogy olyankor, de biztos, hogy kiabáltam, amikor rohadt messze volt a Video Village, és akkor oda kellett üvölteni. De nem, már akkor is van walkie-talkie. Mondjuk sokszor romlik el az a walkie-talkie. Szóval nem.
Meg a hangerő megemelése mondjuk, igen, azért, hogy hallható legyél, az más, mint mondjuk az idegből való kiabálás, vagy az akaratod továbbvitele a kiabáláson keresztül. Te érezted-e azt a szakmád során, vagy akár amikor tanultál, vagy elhatároztad azt, hogy rendező lesz belőled, hogy neked nőként többet kell bizonyítani, teljesíteni, hogy ez alapvetően egy férfias szakma?
Ez a bizonyítás, meg a teljesítés, hogy ezt ez szerintem egy kicsit nőies tulajdonság, hogy sosem hiszed el, hogy te képes lehetsz erre, mindig megkérdőjelezed magad, azt gondolod, hogy te nem tudod elég jól, valaki majd mindjárt kijavít, és valahogy okosabban mondja, esetleg, hogyha véletlenül tudod, akkor is lehet, hogy más hangosabban mondjál ugyanazt, és akkor ilyenkor nőiesen, csendesen végighallgatom, amit tudok, de általában nem szólok, ez azt hiszem nőies, sajnos. Erről jó lenne leszokna minden nő. Nálam genetikai. Azt hiszem, hogy nálunk elég klasszikus volt a felépítése a családunknak, szóval, hogy én azt hiszem, anyukám is mindig így viselkedett, meg így el volt várva, hogy a lányok mosogassanak, és ők főzzenek, meg ilyen ilyesmik. Aztán elkezdtem lázadni, az tart, de azért...
Ez is egyfajta lázadás, a filmrendezés? Mert esetedben?
Ja, nem hiszem.
Ez ellen?
az ilyen önkifejezés szerintem véletlenül, hát sajnos, ne, számomra sajnos, mert iszonyúan távol áll tőlem a vezetői pozíció. Szeretek csapatba játszani. Egyébként szerintem így is rendezek, hogy megválogatom azokat a munkatársakat, akikben annyira megbízok, hogy biztonságban érezhetem magam, azért nem kell ezt a főnököset csinálni. Persze van az, hogy nem tudom, gyártásvezetőkkel vitázik az ember, hogy hidd el, hogy ez nekem olyan fontos, hogy csoportosítsuk át ide azt a pénzt, de szerencsére az, akivel dolgozni szoktam, gyártásvezető, egyébként ő is nő, sosincs ez a vezetőbe osztott dolog.
Még nem mondtuk ki a filmet címét, ugye te eddig egy nagy játékfilmet forgattál, a Veszélyes lehet a fagyi, ami ráadásul azért is bonyolult első film, mert hogy a főszereplő dupla szerepet játszik benne, ugye egy ikerpárt, Stork Natasa. Egyáltalán nem gondolom, hogy csak szkeptikusként juthat az ember eszébe az, hogy ez valóban nagy vállalás. Első filmként, hogy eleve ennek a technikai megvalósítása, tehát hogy amikor kitaláltad, hogy lesz ez a film, akár a forgatókönyvből is kiindulva, akkor nem rettentél vissza attól, hogy pont egy ilyennel indítsd a nagyjátékfilmes pályádat?
De,
úgy tűnik nem.
De halálra voltam rémülve, és mindenki szólt, hogy őrültség, ezt ne csináld, mert nem tudom, producerek is hosszan próbáltak arról lebeszélni, hogy egy főszereplő játsza mint két főszereplőt. Végcasting voltam egész Magyarországot, sőt Erdélyt is, hogy hasonlóan kinéző színésznők legyenek egypetélyű ikrek. Úgyhogy közben kicsit végig éreztem, hogy nekem az lenne a fontos, hogy ugyanaz az ember legyen, mert tök mást jelent az egész, hogy te látod a saját magad másik verzióját, szerintem sokkal többet jelent így az egész.
Az, hogy női karakterek szerepelnek a filmben, női életutak, illetve hát végül is két teljesen másféle út a boldogtalanság felé, vagy a boldogsághoz. Ez, ebben neked van bármiféle személyes érintettséged, vagy szerettél volna kifejezetten női karakter, tehát ez megvolt a fejedben, hogy valami női történet köré fog a te első filmed rendeződni?
Igen, határozottan. Ez viszonylag gyorsan kiderült számomra, hogy ezek a történetek érdekelnek. Ezekbe tudok magabiztosan önazonosan viselkedni. Nem azt mondom, hogy férfiak ne beszéljenek női sorsokról, sőt, néhány nagyon jól sikerült film van, ahol férfiak tudnak úgy beszélni, és néhány nagyon kellemetlen próbálkozás. Lehet, hogy ha én megpróbálnám a férfiak érzéseit megérteni, az hasonlóan kellemetlen próbálkozás lenne. Az egész egyetem alatt női sorsokkal foglalkoztam az összes kisfilmben, és amikor elkezdtük írni a fagyit, akkor is rátaláltam a Lányi Zsófira, akivel, ha valami biztos volt, az ez, hogy mi nagyon benne leszünk, mi, akik női alkotók vagyunk, igen, ma Magyarországon, ami tök nehéz, biztos nehéz a férfiaknak is, csak jobban ismerem ezt az oldalt.
Na, kicsit mesélj erről. Miért nehéz ez? Miért nehéz női alkotónak lenni?
Hú. Egyébként most kicsit lázadóbb hangulatomban voltam 4 éve, amikor ezt elkezdtük. Most egyre jobban érzem azt, hogy ez egy érdekesség, hogy én nőként rendezek, olyan, mintha előny lenne. Kicsit érdekes is, hogy hogyan tompítja el azt, hogy valaki elért valamit. Az, hogy rápakolják azt, hogy azért lettem érdekes, mert amúgy nőként értem el ezt.
Tehát ezt veled kapcsolatban meg is szokták említeni, mint ahogy mi most elég erősen kihangsúlyozzuk, hogy női rendező, na jó, de nekünk mondjuk
igen,
most ez a témánk.
Igen, én vagyok a női rendező, igen, igen. Nem a Szilágyi Zsófi, hanem a másik. Hát igen, de van egy ilyen jelzőm, de hát ez van. Hát egyszerűen, mert ez most egy hot topic, és tényleg előtérben van az, hogy foglalkozunk ezzel, és ha ennek ez a járulékos vesztesége, hogy én esetleg ezt összemosva érzem a képességei megítélésével, akkor belefér, mert ez egy szuper forradalom, ami történik, hogy egyre több női rendező van, és van egy hang, ami szerintem különleges a nőkben. Nem minden nő képviseli egyébként szerintem a rendezők közül ezt a fajta, nem tudom, érzékenységet, amit én úgy gondolok, hogy női filmesnek lehet mondani.
De azok ki is lógnak, nem? Tehát mondjuk, nem tudom, Catherine Bigelow jut most eszembe, mint szélsőséges példa, aki nagyon férfias filmeket csinál, jellemzően férfiakról, akik lövöldöznek.
Igen, de
alapvetően a nagyon híres női rendezőkben mind megvan szerintem ez a fajta érzékenység, nem csak a magyarokban, hanem
az is meredek mondani, hogy a nők érzékenyek, a férfiak meg nem. Egyébként ilyet sem állítanék, csak hogy van valami nyersőszintesség, meg fókusz, igen. Lehet, hogy talán a nők minden érzékenység ellenére is, hát mennek úgy nyersek lenni, amit lehet, hogy a férfiak nem ismernek egy nőnek azt az oldalát, amit szeretünk titkolni, hogy amúgy mi van a négy fal között egy nővel.
És az, hogy női történetekkel foglalkozol, az egyszerűen a te érdeklődésedből fakad, vagy ez egyfajta missziód is, hogyha már így alakult a dolog, akkor milyen jó lenne ezt az oldalát megmutatni mondjuk a nőknek?
Kicsit misszió lett időközben, de alapvetően azért, mert ez érdekel. Mert minden. Szerintem ott kezdődött, amikor a Kotár Péternek az osztályába jártam, és volt egy olyan évünk, amikor csak adaptációkkal foglalkozhattunk, tehát hogy letiltott arra, hogy bárki bármit írjon, először valaki más történetét fogd és meséld el. És akkor én így beleszerettem a Mánvárhegyi Rékába teljesen, hogy a szívemből szól ez az írónő, és hogy azok a történetek egyszerűen annyira elértek hozzám, hogy ott kezdtem el így kitapogatózni, hogy mi az, ami engem érdekel, és ott rájöttem, hogy ezek a női sztorik azok.
És amikor jöttek a saját sztorik, mert amiket mondjuk te írtál, vagy együtt írtál valakivel, ezeket csak a képzeletedből meríted, vagy a környezetedből, tehát van ezeknek bármiféle valóság alapja, nyilvánvalóan az ember a saját tapasztalataiból is gyűjti a saját történeteit, de hogy vannak olyan sorsok, amiket te úgy bele-bele csempészel azokba a dolgokba, amiket csinálsz?
Hát az első olyan történet, amit nem adaptáltam, az a Veszélyes lehet a fagyi, és a Lány Zsófi forgatókönyvíró az író. A történetet találtuk ki közösen, és tele van a mi életünk darabkáival, szóval ebben a két nőben szerintem elszórva ott vagyunk mi ketten.
És maradtak darabkák a következő filmekre is? Vagy az már egy teljesen más film lenne? Tehát ahogy az oké, hogy csinálsz egy Így jöttem filmet, mert a legtöbben azt csinálják először, de hogy ezen a vonalon mennél tovább? Hogyha nem az a helyzet lenne, ami van, hogy ilyen baromi nehéz pályázni, meg filmet kapni, mármint, hogy filmet pénzt kapni.
Hú, hát most, amit írok, az egy egészen más ügy, de az is adaptáció, és egy történelmi sztorinak a női szemszögből való elmesélése. Nem merem
hát
elmondani.
Azokat szeretik most a dolgok.
Vagy ha kikapcsoljuk, elmondom. Tudom. Gondoltam. De szóltak, hogy ez most így megy, és akkor...
De nem adod be.
Nem.
Hát akkor nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk neked, főleg a női szemszöghöz, meg úgy általában, akkor most nem mondom el még egyszer, hogy női filmrendező, de a filmrendezéshez. Nagyon szépen köszönjük.
Én is nagyon köszönöm.
Köszi.
Bujáki Zsófi van a vonalban. Köszöntünk téged, Zsófi.
Szia!
Sziasztok!
Ugye te most Londonból beszélgetünk mi veled?
Igen, itt vagyok. Angliában már lassan 4 éve.
Na, akkor egy picit egy pár mondatban légy szíves, mesélj arról, hogy miért vagy kint, és akkor utána majd az apropójáról is beszélünk annak, hogy miért hívtunk téged.
Én 2020-ban költöztem ki, mert akkor volt egy nagy dilemmám, hogy nem tudtam eldönteni, hogy otthon szeretnék egyetemre járni, vagy pedig külföldön. Én egy évet éltem egyébként Máltán is, úgyhogy nekem nagyon fontos volt a külföldi tapasztalatszerzés, nagyon fontos volt a nyelvtanulás, és 2020-ban döntöttem úgy, hogy Angliában szeretnék filmkészítést tanulni, és azért nem maradtam végül Magyarországon, mert a Brexit miatt még utoljára tudtam igényelni ezt a diákhitelt, és ezért így a teljes három éves kurzus meg tudtam ugye csinálni, ezt a szakot Angliában. Úgyhogy ez gyorsította fel így a döntéseimet. Úgyhogy én tavaly diplomáztam filmkészítésből, és azóta jelenleg itt élek, dolgozok, és a következő filmemre készülök éppen.
Zsófi, egy párszor beszéltünk mi már itt az Unisexben arról, hogy a filmipar jelentősen inkább a férfiakra összpontosít. Ennek volt-e bármiféle köze ahhoz, hogy úgy döntöttél, hogy inkább külföldön szeretnél tanulni, és ott is kezdesz el dolgozni, vagy pedig ez ugye a világ minden pontján így van, és mondjuk csak a jobb tanulási lehetőségek miatt döntöttél úgy. Tehát, hogy lett-e volna ugyanannyi lehetőséged itt Magyarországon?
Ez így van, a filmipar egyértelműen egy férfiak által dominált szakma, és én nagyon fiatalan kerültem bele ebbe az egészbe, én 15 évesen kezdtem el forgatásokra járni, színészként kezdtem el a karrieremet, és már akkor észrevettem, hogy a stábnak szinte teljes egésze volt, hogy csak férfiakból állt. Engem ez nem zavart, ez nem tántorított el, mert azt éreztem már egészen kiskorom óta, hogy nekem ez az utam, és ezt szeretném csinálni. Angliában, amikor ide kiköltöztem, akkor azt vettem észre, hogy itt sokkal nagyobb szellemi alkotói szabadságot kapok az egyetemen, és nekem nem voltak olyan kifejezetten jó tapasztalataim az oktatással otthon, és azt éreztem, hogy alkotóként nagyon-nagyon tudná színesíteni így a világlátásomat, hogyha kint tudnék tanulni. És igazából a teljes szakom szinte ugyanúgy férfiakból áll, tehát egy-két nő van az én szakomon, de azt gondolom, hogy ez csak tovább erősít engem. És én ezt nem élem meg hátrányként, viszont sokan azt gondolják, hogy a külföldi tanulás egy ilyen zöld kártya, ami mindenhez kinyitja az ajtót. Ez nagyon nem így van, én is ezt gondoltam az elején. Rá kellett ébrednem arra, hogy bizony bele kell tenni duplán, triplán azt a munkát, azt a befektetett munkát, amit otthon magyarként lehet, hogy amúgy elintennének így az asztalra. Mert el kell gondolkodni azon, hogy vajon miért engem vegyenek fel ugye egy bizonyos munkára a magyar lány, és ne az angol diákokat. Úgyhogy itt nagyon egyrészt a nemek közti különbségek miatt is nekem sokkal keményebben kell dolgoznom, sokkal hangosabbnak kell lennem, pláne rendezőként, másrészt pedig a kulturális különbségek miatt is keményen kell dolgoznom. De úgy érzem, hogy nagyon sok lehetőségem van.
Ott Angliában egyébként hogy néz ki a filmfinanszírozás, mondjuk a te esetedre levetítve? Tehát te honnan szerzel pénzt a projektjeidre? A sulin keresztül? Tehát ők támogatják ezt ilyen kvázi vizsgafilmként, vagy más utakon?
Az egyetemen, ami nekem nagyon nagy meglepetés volt, hogy volt egy külön tantárgyunk harmad évben arra, hogy filmfinanszírozás, filmmarketing, és itt megtanultunk különböző módszereket arra, hogy hogyan kell támogatásokra jelentkezni különböző filmalapokhoz.
Ú, de jó ez.
Nagyon-nagyon szuper volt, mert itt tényleg felkészítenek minket a szakmára, meg erre az egész életre. És nagyon fontos az, hogy valaki egy nagyon jó filmet készítsen, ami rezonál az alkotókkal, vagy rezonál a közönséggel, de az is nagyon fontos, hogy ezt el lehessen adni, és meg is lehessen ebből a dologban élni. Én mindenféle dolgot kipróbáltam arra, hogy hogyan szerezzek támogatást a filmemhez. Mi konkrétan diákként ilyen pubquizekkel kezdtünk, tehát kibéreltünk különböző szórakozóhelyeket, kocsmákat, és kvízeket rendeztünk, és akkor a bevételből csináltunk filmet. Nagyon megy egyébként még a crowdfunding is, amit annyira nem tapasztaltam Magyarországon, hogy úgy használnának a filmesek, inkább a fiatalabbak szerintem. Ez pedig egy online felület, ahol lehet támogatni a filmet különböző adományokkal, és ha valaki adományozik a filmnek, akkor különböző ilyen pörköket lehet elnyerni, ami azt jelenti, hogy például nekünk is lesz egy ilyen kampányunk, ha valaki egy bizonyos összeg fölött fizet, akkor például bejöhet hozzánk a tízletbe és lásd a tiszta. Ezt a kampányunkat nem sokára is fogjuk egyébként indítani. Ezen felül pedig nyilván ott vannak a hagyományos formátumok, hogy belőle a brit film alaphoz is most adjuk be éppen a jelentkezésünket. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat. Én most csinálom ezt először, úgyhogy még ezzel kapcsolatban nem volt tapasztalatom. De azt vettem észre, hogy nem csak a film alapoknál, hanem különböző online platformokon kisebb közösségek is szoktak támogatást adni a filmhez. Most jelenleg még egyébként elindítottunk egy jelentkezést a lengyel-magyar közösséghez is, nagykövetséghez is pontosabban, és ők is támogatják majd remélhetőleg a filmet.
Ugye azt említetted, hogy neked nőként és magyarként is hangosabbnak kell lenned, mint a társaidnak. Ezt hogy csinálod meg? Hogy ez mennyire tudatos, ez neked benne van így a hétköznapi gondolkodásodban, hogy nekem ez kell, ez nekem plusz energia. Érzed is, hogy ez egy plusz energia?
Én sosem gondolok a nememre, amikor dolgozom. Sosem érzem azt, hogy én más lennék, csak azért, mert nő vagyok. Ezzel mindig a világ szembesít engem, azt érzem. Mert vezéregyéniség vagyok, van egy velem született kontrollmánia, nagyon szeretek kézben tartani dolgokat, és van, hogy keményen felszólalok azért, hogy az ötleteim, vagy a vízióm azok megszülessenek, és néha ez máshogy hat az embereknél. Gyakran azt vettem észre, hogy a férfiaknak ezt nehezebb megélni körülöttem, mert nem szeretnék nyilván így általánosítani, szóval lehet, hogy ez csak az én tapasztalatom, de azt vettem észre, hogy sokszor elkönyvelnek úgy, hogy én egy ilyen főnökösködő, harcias nő vagyok, pedig szerintem, ha ugyanígy kommunikál egy férfi is, akkor ő inkább stratégikusabbnak van elkönyvelve, és nem mondjuk manipulatívnak. Ezt vettem észre. Rendezőként pedig nagyon fontos az, hogy higgyek a saját ötletemben, és ezt kommunikáljam a stábomnak is, mert csak akkor fognak engem követni, hogyha sziklaszilárdan hiszek az ötletemben.
Kicsit akkor mesélj, légy szíves, a filmről, leginkább arról, hogy miről fog szólni, mert hogy ez is kapcsolódik a nőkhöz, az anyasághoz is egy nagyon érdekes történetet fogsz elkészíteni.
Erre gyűjtötök most, ugye?
Igen, most kezdtük el ezt a kampányt, ez most előkészületben van jelenleg. Cseresznyemag munkacímen fut jelenleg a történet, és egy anya-fia kapcsolatról szól a film, méghozzá Liáról, aki egy fiatal, egyedülálló édesanya, aki egyedül neveli a fiát, viszont egy jobb munkalehetőség reményében külföldre utazik, hátrahagyva ezt a 10 éves fiút a fiú nagyszüleinél meghatározatlan időre. Szóval nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog visszajönni, néha, hogy egyáltalán visszajön-e. Erről az utolsó ilyen közös nyári együtt töltött ebédről szól a filmem, és arról, hogy mi történik, amikor ez a 10 éves kisfiú elkalandozik így az asztaltól, és elvándorol így a helyi vasútállomásra, ahol cseresznyemagokat fog a sinekre helyezni, meg mindenféle más bajba fog majd kerülni.
Ez egy leforgatott film, tulajdonképpen? Ez egy fikciós film, vagy dokumentumfilm? Mert ha dokumentumfilm, akkor gondolom már erős részek le vannak forgatva belőle.
Ez egy 100%-ban fikció. Igen, személyes történetek, tapasztalatok vannak benne, felőlem a barátaim felől is, és úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon szívesen szeretnék a kivándorlásra egy filmet készíteni, arról, hogy ez a 3 generáció, ami a filmben is szerepelni fog, a fiatalkor, felnőttkor, illetve az időskor, ez a 3 generáció, hogy élik meg ezt az érzést, hogy ezt a témát, hogy kivándorlás. Nekem ez nagyon fontos téma, és nagyon várom, hogy ezt Magyarországon tudjam végre leforgatni. Most lesz az első alkalom, hogy magyar színészekkel fogok dolgozni úgy, hogy én rendezem őket, úgyhogy nagyon várom.
Nyilvánvalóan a kivándorlást azt értjük, hogy mi a személyes kötődés, és hogy miért akartál erről forgatni, de ugye mondtad, hogy az ismerőseid köréből is személyes tapasztalatok alapján jött az ötlet. Ezek mi az alapja? Van esetleg az anyasággal, a gyerektől való elszakadással, a jobb élet reményében való tovább lépéssel kapcsolatban személyes töltet ennek a filmnek?
Rengeteg emberrel beszélgettem, és engem nagyon meglepett az, hogy nagyon sokan félnek ettől az egész jelenségtől. És ahogy egy kicsit mélyebbre ástam, azt vettem észre, hogy nem feltétlenül a kivándorlással kapcsolatban félnek, hanem a korai gyermekeknek a korai felnőtté válásától, ami szerintem egy abszolút valid érzés, mert én is azt érzem, hogy amikor Máltán éltem egy évet, 16 évesen, akkor nekem is egy kicsit felnőttesen meg kellett lennem, annak ellenére, hogy velem volt a családom, mert egy teljesen új közegben voltam, a nulláról kellett felépítenem magamat. És azt érzem, hogy azok az egyedülálló szülők, vagy akár családosan is, akik azon gondolkodnak, hogy külföldön szeretnék a gyereküket fölnevelniük, amiatt tartanak, hogy vajon hogyan fog a gyerek alkalmazkodni, hogy tehetünk-e ekkora terhet a gyereknek a vállára, hogy egy teljesen új közegbe, egy új országba, új kultúrába helyezzük, és ezzel is foglalkozik a filmem. Arról, hogy a főszereplőben érzem azt, hogy ez így kiteljesedik, hogy van-e jogunk eldönteni, hogy a gyerekünket kivesszük a kis megszokott közegéből, és áttesszük valahova máshova, vagy, mint a filmemben, csak magára hagyjuk a nagyszülőkkel bizonytalan időre. Szóval ezek nehéz témák, és én próbáltam körbejárni, mert nekem nagyon fontos az, hogy ne csak a saját tapasztalataimból építkezzek, hanem ez egy ilyen univerzális téma legyen, hogy sok mindenkivel tudjon rezonálni a dolog.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és nem is tudom, hogy a színházi világban ugye nem illik sok sikert kívánni, de a filmes világban illik, én úgy tudom, nem?
Ott lehet azt mondani. Jó időjárást,
jó, akkor jó időjárást kívánunk.
Köszönjük Bujáki Zsófinak, köszönjük szépen,
szia!
Így az adás vége felé a hírrovatunk következik, melyben először is arról beszélünk, hogy kik azok a tradwife-ok, divatos lett háziasszonynak lenni, ilyen szerint a trend szerint, a közösségi oldalakon találhatóak ezeknek az embereknek, ezeknek a nőknek a csoportja, aminek tulajdonképpen az a lényeg, hogy a tradwife az olyan nő, aki boldog, tehát boldog attól, hogy nem tudom, 1950-valahányban vagyunk, és csak kizárólag az a dolga, hogy háztartást vezet, meg lesi a férjének a palancsait, tehát ez egyfajta, én legalábbis úgy képzelem el ezt a tradwife-ozást, hogy ez egyfajta cosplay, mert hogy azt írja ez a leírás, tehát egy ilyen szerepjáték, hogy olyan nők hivatkoznak így magukra, akik hisznek a, jelentsen az bármit is, a hagyományos értékekben és a nemi szerepekben, és támogatják az elképzelést, miszerint egy nő életének értelme elsősorban a feleség, anya, házi, asszony szerep háromszögben keresendő. Hát ez egy szekta tulajdonképpen, nem? Vagy legalábbis annak tűni.
Vagy akár egy divathóbort, vagy az, hogy most mondjuk...
Vagy provokáció.
Igen, de még azt is el tudom képzelni, hogy az, hogy mondjuk a közösségi médiában mit mutatunk magunkból, hogyha adott esetben például elképzelek így magam előtt egy eltartott hölgyeményt, aki lefotózza magát a pulykával, amit sütött, vagy a gyerekeivel, akik szépek és mennek reggel az iskolába, az azért nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent ő csinál otthon. Tehát nekem ez is megfordult a fejemben, hogy én amúgy, erről már beszéltünk korábban az adásban, és nem értettünk mi ketten egyet, hogy szerintem lehet valaki így is boldog, tehát hogy én ezt aláírom. Viszont ahogy több tízezer követője lesz mondjuk egy ilyen nőnek, aki valószínűleg nem egy igaz képet mutat arról, ahogy ő valójában él, és gyanítom, hogy nem olyan csini, vagy legalábbis én nem nagyon vagyok csini, amikor otthon takarítok meg főzök, de hát lehet, hogy ők igen, nem tudom, hogy ez nekem azért nem tetszik, csak ha valaki így boldog, az oké, de azért nem tetszik, mert nekem viszont egy ilyen lelkiismeretfurdalási faktor azáltal, hogy azt nézem, hogy na hát, hogy igazából ő azt akarja nekünk mondani, hogy az ő gyerekének milyen jó, most itt a férje az számomra zárójeles, de hogy így a gyerek számára mennyire jó, hogy ő mennyire ott van, én meg ugye elgondolkozom azon, hogy mennyit dolgozom, hogy dolgozom, mennyire sok esetben nem vagyok ott, amikor kéne, és akkor ez viszont szerintem egy nagyon nem jó dolog, mert ez egy ugyanolyan, mint a külső, hogy akkor ugye azt teszi valaki a másiknak az arcába, hogy ő milyen marha jól néz ki még három gyerek szülése után is. Nekem ez teljesen ugyanaz a kategória, hogy akkor ők milyen jól nyomják ezt az egész anyaság meg feleség szerepet, úgyhogy hogy nekik ez az élet céljuk. De mondom, hogy én szerintem én el tudom képzelni, hogy van, aki ki tud ebbe teljesedni. Nem mindenki ugyanúgy gondolkozik, és én szerintem ez tök oké. Csak ez az egész Redwife-os, meg ilyen amerikai vonal, ez nekem mű.
Valószínűleg egyébként pont a művisége az, amitől divatos, vagy amitől egyáltalán beszélünk róla, is van egy ilyen jelenség. Meg gondolom én, ez egy hagyományos amerikai dolog, és hát ugye az, amire utalnak ebben a csoportban, az ugye egy létező korszak volt a koreai háború, de még a vietnámi háború előtt Amerikában, amikor ugye kiépültek az úgynevezett kertvárosi élethez szükséges közösségek, ezek ilyen kis egyen cuki házak voltak, ápolt gyeppel, és hát igazából én azt gondolom, hogy a külsőségek vagy a külsőségek azok, amik vonzzák ezeket az embereket. Hát egész tévésorozatok épültek el az életmódra, hogyha ha megnézi az ember az akkori amerikai kínálatot. Valóban ez volt a trend, hogy az apuka jön azzal az aktatáskával, ad egy arcra pucit a feleségének, aki éppen kavargatja a vacsorát, de egyébként tökéletesen néz ki a haja. De ez volt az ideál, amit igazából a televízió és a mozi közvetített. Ennek az ideálnak voltak sztárjai, a Doris Day, és így tovább, akik úgy élték ezt az úgynevezett hagyományos női szerepet, hogy közben meg személyiségek is voltak, vagy hát ezt közvetítették az emberek felé, hogy így is lehet személyiség. De ezek igazából szerintem a kockás ilyen konyharuháról szól, meg arról, hogy ennek a korszaknak a tárgyi kultúrája is milyen érdekes. Aki nézte a Mad Men című sorozatot, abból például egyértelműen kiderül, ez a sorozat ebben az időszakban kezdődik, és a legtöbb párkapcsolat is ilyen benne, és a leosztás is ilyen nagyon sokszor, tehát a főhős, aki egy nagyon menő marketing cégnél dolgozik, ugye a John Hamm, az egy ilyen klasszikus aktatáskás, hazajárós csávó, akinek otthon gyönyörű ruhában a szőke felesége rakja össze a vacsorát meg az ebédet, de hogy abban a sorozatban ki is derül nagyon hamar, nem csak emiatt a karakterek miatt, hanem a többi karakter miatt is, hogy ez igazából valóban csak a felszín. Tehát, hogy közben meg nagy boldogtalanság van a nő részéről is, tehát nem igazán működik ez a konstrukció, csak ez egy nagyon, nagyon látványos, nagyon ilyen kicsit ilyen robotszerű világ. Nem véletlenül készült egyébként nem egy film abban a témában, akár ilyen sci-fibe, vagy meg horrorba hajló témában is, hogy
azért ebbe bele lehet őrülni.
Hogy egyrészt bele lehet őrülni, másrészt meg, hogy a férfiak ebben a korban, vagy ez szerint a felfogás szerint valóban ilyen androidként, ilyen gyönyörű androidként tekintettek a nőre, és valóban ez volt az elvárás, hogy legyen tökéletes alak, meg tökéletes külső, meg tökéletes kedvesség, meg tökéletes minden, de hogy közben meg ne legyen depresszió, meg ne legyen zugivás, meg ne legyen semmi olyan, ami ennek az egész vállalt ilyen hamis szerepnek hát az árnyékáról szól igazából.
Nekem azért most a született feleségek is eszembe jutott, hát ahogy beszélsz. Mert nyilván ott nem a háziasszonyi feladatok a Brie Van Dokkemen kívül másra annyira nem hárultak, tehát hogy azért ott ugye mindenkinek van kertésze.
Hát igen, az a sorozat az úgy parodizálta ezt az egészet, hogy közben meg a külsőségeit használta is. De alapvetően attól is volt forradalmi, hogy ezek a szereplők, ezek nagyon szuverén, nagyon, nagyon határozott nők, de hát mégiscsak úgy néznek ki a legtöbbjük, mint hogyha nem tudom, ezek 56 vagy 57, vagy nem tudom, a 60-as évekből jöttek volna elő.
Igen, meg hát ott ugye az a része nagyon fel volt erősítve, hogy őt nem csak az ételt kavarják, hanem a kakit is ott mindenféle szinten, ami hát ugye ez a pletyka, mint hogyha tényleg valóban ebből állna az ember élete, bár néha elgondolkodom rajta, hogy nem bánnám, hogy egy kicsit többet tudnék a pletykákkal foglalkozni, mint mondjuk a munkával, mert hogy szerintem Magyarországon ez is egy egészen más dolog, hogy nyilván lehet valakinek ez az élet célja, és azt is el tudom képzelni, hogy Magyarországon vannak olyan nők, akik egyébként nem dolgoznának, csak muszáj nekik, mert lehet, hogy van olyan, akinek az lenne az élet célja, hogy otthon maradjon a családdal, vagy otthon maradjon a gyerekkel, de mégiscsak el kell menni dolgozni. Ezt már talán említettem is itt az Unisexben, hogy benne vagyok egy ilyen anyukás munkakereső csoportban, és nagyon szomorú posztokat szoktam olvasni. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon kétségbe esett, főleg akik még egyedül is maradnak a gyerekkel, de sajnos olyat is olvasok, aki úgy keres borzasztó elkeseredve munkát, mert hogy nagyon nehéz, meg mondjuk vidéken van, meg nincs olyan tapasztalata, vagy éppen kiderül, hogy nincsen segítsége, hogy van a férje, de hogy nem jönnek ki egy fizetésből, és hogy kénytelen dolgozni. Tehát szerintem azért a magyar valóság az egészen más, mint az a Threadwife.
Hát persze, ez a Threadwife, ez igazából tényleg egy ilyen hóbor, de hogyha ezt félretoljuk, akkor igazából az marad, hogy valóban tulajdonképpen az mindegy, hogy valaki otthon marad, vagy elmegy dolgozni, mert mint hogy mindegy lehet a boldogsága szempontjából. A lényeg az, hogy legyen választása. És egy ilyen szerepkörbe belekényszerített nőnek, egy ilyen szerepbe belekényszerített embernek igazából szerintem az a legnagyobb kínja, vagy az a legnagyobb nehézsége, hogy nem döntheti el, hogy ő ezt akarja-e. Tehát, hogy az, hogy ők most ebből csináltak 2024-ben egy ilyen kis mozgalmacskát, vagy nem tudom én mit, nekem ezt változtatom, inkább egy ilyen szerepjáték, az semmi másról nem szól, mint a hamis nosztalgiáról. Egyébként azok a nők, akik bele voltak ebbe kényszerítve, nem véletlenül tényleg minden második film arról szól, hogy nem az ebben az időszakban játszoló filmek közül, hogy nem tudnak ebből kitörni. Igazából ezek arról szólnak, ezek a sztorik, hogy nincs választásuk. Tehát, hogy bele vannak kényszerítve, és az egésznek groteszkségét, vagy a szomorúságát, az pont az adja, hogy kifelé meg valami teljesen mást kell mutatni, tehát akkor is csillogni kell, hogyha belül esetleg rohad minden.
Igen, ez mondjuk az élet több területére is igaz, nem feltétlenül csak a Threadwife-okére. Én is hoztam egy hírt, mert most ez pont érint is engem, vagy így az elmúlt hetekben foglalkoztam ezzel a kérdéssel többször. A szűrésekről, a női betegségekkel kapcsolatos szűrésekről szól. A mellrák, ami a leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők körében, idejében felismerve már jól gyógyítható, a 45-65 éves kor közötti népegészségügyi szűrővizsgálatot mégis sokan kihagyják. A legutóbbi 2020-as átfogó felmérés szerint világszerte 2,26 millió nőnél fedeztek fel mellrákot, a becslések szerint minden 8. nőt érinthet a betegség. Magyarországon évente nagyjából 8000 nőnél diagnosztizálják, és közel 2000-en vesztik életüket emiatt. Itthon 2 évente kapnak meghívót mammográfiás vizsgálatra a rizikó csoportnak számító 45-65 év közötti nők, amelyen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint csak 40%-uk vesz részt. Amennyiben így van, az nagyon szomorú, viszont én nem vagyok ugye még 45, most leszek 40, és én elég sok cikket olvastam mostanában, én járok rendszeresen szűrővizsgálatokra, jó, néha kevésbé rendszeresen, de hogy azért igyekszem, és én elég sok cikket meg adatot olvastam most arról, hogy ez már abszolút nem igaz, ez a 45 és 65 éves kor közötti érintettség, hanem egyre korábban, jobb, igen. Egyre korábban érintettek a nők, és én így mellultra hangon voltam idáig, most pedig kértem beutalót mammográfiára, és egy ilyen borzasztó kávária kezdődött el azzal, hogy nem tudok bejelentkezni. Tehát, hogy eleve telefonon próbáltam, az valószínűleg ilyen teljesen felesleges próbálkozás volt, és akkor elkezdtem személyesen oda menni, ott sorba álltam, éppen ezzel az ürüggyel hajtottak el, azzal az ürüggyel hajtottak el. A lényeg, hogy a végére eljutottam odáig, hogy lejárt a beutalom, tehát most akkor vagy keresek egy, vagy kérek egy újat. Én eddig el voltam kényeztetve, mert az anyósom a Péterfi kórházba dolgozott, és akkor oda be tudtam menni. De hogy azért azt most a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nagyon nehéz így szűrővizsgálatra elmenni, főleg, hogyha ebbe a korosztályba, amit úgy valaki kitalál, abban nem tartozik bele az ember, és dörgethetek én akármilyen ajtót, mert eleve azért is izgulok, hogy mi lesz, hogy lejárt közben a beutalom, mert már eleve a beutalót egy kicsit olyan szájhúzva adják oda, hogy de hát még csak ennyi idős.
Igen, amikor arról beszélnek egyébként bárhol, hogy nagyon fontos a bármilyen szűrővizsgálat, tehát akár nőknek, akár férfiaknak, ami tehát ilyen rákmegelőző szűrővizsgálat, akkor általában az az embernek a benyomása, mert olyan ezeknek a híreknek, megnyilvánulásoknak a hangulata, minthogyha ezek ilyen soron kívüli dolgok lennének. Tehát, hogy minden második hírben áttételesen megfedik az embereket, hogy nem mennek el időben, pedig a szűrővizsgálattal meg lehet előzni a daganatos betegségek kialakulását, de én is számos ilyen történetet ismerek, akár a saját példámon keresztül is, de mások én is, hogy ha el akarsz menni egy szűrővizsgálatra, azt kell, hogy mondjam, hogy az Magyarországon legalábbis ugyanolyan húzavonával, ugyanolyan kínlódással jár, mintha bármilyen másik
vizsgálatra
mennél. Meg
ilyen megvető pillantások, nem? Hogy igazából nincs is bajod. Akkor minek tartasz föl bennünket, amikor így is annyi dolgunk
is van?
Én ezt többször éreztem már ezzel kapcsolatban, és hát ez így nagyon szomorú.
Hát főként a kórházi szinten, mert általában a házi orvosi szinten az szokott lenni, hogy a házi orvos elmondja, hogy benne van a korban, vagy ezért-azért menjen el szűrővizsgálatra, és akkor nem tudom én, ad neki egy beutalót. De amikor elmész a beutalóval a kórházba, akkor jön ez elég sokszor, amiről te beszélsz, hogy hát egyrészt megkérdőjelezik az orvosnak az utasítását, vagy a javaslatát, amikor igazából a szűrővizsgálatoknak pont ez a lényege, ezért hívják szűrővizsgálatnak, hogy feltételezhetően egészséges emberek mennek még oda, akiknek nincsen panaszuk. Hiszen ha már van panaszod, akkor nem a szűrésről van szó, hanem a gyógyításról.
Arról nem is beszélve, hogyha a szűréssel kiszűrnék a lehetséges problémát, akkor az egészségügyre sem hárulna annyi feladat, hiszen akkor lehet, hogy megelőzhetőek lennének.
Igen,
a
hát
betegségek.
Csak gondolom, az eszközpark, meg az orvosok, meg a nem tudom én mik, arra kellenek elsősorban, hogy azokat a gyógyítási feladatokat lássák el, amik sürgősek és fontosak. Tehát ez arról szól, hogy, vagy arról is szól szerintem, arról is árulkodik, hogy milyen tartalékai vannak a magyar egészségügynek, és hát nem nagyon vannak nekik tartalékai.
Minden esetre, aki kap ilyen behívót, és olyan szerencsés, hogy beutalója van, és még kap is időpontot, azt csak arra buzdítjuk,
menjen
el mindenképpen. Nagyon köszönjük, hogy hallgatták ma is az Unisex-et, az adásainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
Üdvözli Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.